Hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogy Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből olvasom, a harmadik fejezet negyedik versétől a 18. versét. Ilyen bizadalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasok, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenünk. Ha pedig a halálnak betűkkel kővevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt fölülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Amen.
Az Isten tiszteletben van egy olyan ritmus, mint itt, hogy Isten megszólal az igéből, és Isten népe válaszol arra imádságra. És ő szólít, és mi válaszolunk. Ezért olvastuk most ezt a bibliai szakaszt, ami egy tükör, amiben beletekintünk, hogy az úrvacsorára is készülve válaszként hamarosan úgy imádkozunk, hogy megvalljuk a mi bűneinket. A bűnvallás az olyan lehet most számunkra, mint amikor az ember szívére ezzel a képpel élve egyfajta letáborult, egyfajta homályosság annak a szívére, aki Istennel jár, már ismeri őt, de bemocskolta magát, bemocskoltuk magunkat, vagy csak elsődöltünk tőle. És ez a kapcsolat, ez megerőtlenedik, homályossá lesz, nem olyan éles, nem olyan élő. És a bűnvallás azért a keresztény emberek számára mindig a visszatérés az Istennel való kapcsolatban. Nem önmagunk ostorozása, nem az, hogy gyönyörűséget találjuk magunkban, azt, hogy rosszat mondunk magunkról, hanem az, hogy visszatérünk Istenhez, visszatérünk ő hozzá. Elmondjuk, hogy miben hibáztunk, miben védkezzünk, eléjünk, és akkor megújítja ezt a kapcsolatot. Hogy most így fogunk imádkozni, annyiban másképp, mint szoktunk, hogy most egy másik bibliai szakasztal egy zsoltárral fogunk imádkozni, Dávidnak egy bűnbánó zsoltárával. Úgyhogy így álljunk fel, és hogy olvassuk ezt a zsoltárt lassan csendben, legyen az a miénk egy olyan imádság, amikor Dávid bűnbánatban bűnvallásra jön Isten elé. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet, nagy irgalmattal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg, izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vértontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ahogy ezekkel a szavakkal jössz, jövünk eléd. Te elfogadsz bennünket. Megbocsátasz, megerősítesz és megújítasz. Beléd vetjük hát minden bizalmunkat, Uram. Ámen. Folytatjuk Márk evangéliumát. És Márk evangéliumának a 12. fejezetéből a 13. verstől a 17. versig olvasom Isten igényét. Elküldtek Jézushoz a farizeusok és a Herodes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte. Ki ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császári. Ekkor Jézus azt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Ebben a történetben, ezekben a történetekben ugye a Jézus megfeszítése előtt vagyunk 2-3 nappal, nagy héten. Nő a feszültség, és záporoznak Jézus körül a kérdések. A múlt héten arról volt szó, hogy milyen hatalommal cselekszi mindazt, amit tesz, különösen arra nézve, hogy felfordította a templom istentiszteletet Jeruzsálemben, egy éles kihívást intézett a korabeli vallásossággal szemben. A vezetők, a vallásos vezetők, a főpapok, az írástudók küldenek. Milyen felhatalmazásod van erre tenni, ezeket tenni? A mai részben újra egy kérdés, hogy ezek az emberek küldenek küldötteket Jézushoz. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad? A következő részben pedig újra egy kérdés fog elhangozni Jézusnak arra vonatkozólag, hogy na de mi lesz a feltámadás után? Ezek a kérdések, ezek nem barátságos kérdések, és nem tiszta szívből fakadó kérdések. Ezek között a kérdések mögött alapvetően ellenségesség van. Itt már csak a kérdés az csak annyi, hogy hogyan sikerül Jézust elfogni. Az, hogy el kell-e őt fogni, és ki kell-e őt takarítani a népe közül, az már nem kérdés, ez eldőlt. A főpapok és az írástudók egyetlen egy kérdése az, hogy hogyan és mikor. Márpedig csapdában találják magukat, mert nagyon-nagyon kényes helyzetben vannak. Tudnélik, Jézus messiás királyként bevonult Jeruzsálembe. A messiástól azt várják, hogy ő a szabadító, ő az utolsó idő királya, ami abban az összefüggésben azt jelenti, hogy azt várják tőle, hogy az a gyűlölt, ellenséges római hatalomból is szabadulást fog hozni. Ráadásul néhány nappal vagyunk húsvét ünnepe előtt, ami ugye az Egyiptomból való, az a fáraó elnyomásából való szabadulásnak az ünnepe. Annak az ünnepe, hogy Isten hogyan szabadította meg már egy korábbi alkalommal a népét, egy idegen elnyomásból, egy halálos elnyomásból. Itt van Jézus, aki messiásként bevonult, és akitől ugyanezt várják. Nagyon kényes a politikai helyzet. Annál inkább, mivel az ünnepre nem csak a helybeliek vannak ott, hanem zarándokok tízezrei érkeznek, és ebben a zarándokokban ott van nagyon erősen ugyanez ez a nagy nemzeti öntudat, hogy mikor és hogyan fog minket megszabadítani Isten, ha Jézus a messiás, Jézus maga ebből a hatalomból, ebből az elnyomásból. És éppen ezért ezekben a napokban az ott állomásozó rómaiak is különösen idegesek és érzékenyek, mert mindenki tudja, hogy bármikor kirobbanhat egy felkelés, és ezt senki nem szeretné. Miért vannak tehát csapdában a vallásos vezetők? Mert egyik oldalon mindenképpen el akarják tüntetni Jézust, meg akarnak szabadulni tőlük. Másrészt ugyanakkor félnek, mert abban a pillanatban, ha valamit Jézus ellen tesznek, akkor ez az egész tömeg, ami tőle várja az álmai beteljesülését, ez fellázadhat ellenük, és akkor abban a pillanatban ott van a lázadás. Ha pedig nem teszik meg minél hamarabb, akkor ki tudja, hogy milyen hatása lesz Jézusnak, és ahogy telnek a napok, hova fog mindez vinni? Csapdában vannak. De azt teszik, amit ugye sokszor tesz az, aki csapdába kerül, támad, és abból próbálnak előnyt kovácsolni, ami látszólag a hátrányukra van, ez a nagyon kényes politikai helyzet. És erről szól a mai történet, arról szeretnék beszélni ennek alapján részletesebben, hogy nézzük meg, hogy mi az a csapda, amit Jézusnak állítanak, és hogyan viselkedik Jézus a csapdában, amit ő maga nevez kísértésnek, próbának. Aztán másodszor, hogy ennek a fényében milyen csapdája, melyek a mi csapdáink, és végül milyen kiútra vezet ezekből a csapdákból Jézus. A vallásos vezetők tökéletes csapdát állítanak fel Jézusnak. Néhány farizeus és herodes párti emberüket küldik, és annak a törnek, amit ők vetnek, annak egyrészt része a pszichológiai hadviselés, nevezzük így, másrészt meg a politikai ellehetetlenítés. Pszichológiai hadviselés. Ha felidézzük magunkba egy kicsit ezt a helyzetet, amit nagyon röviden vázoltam, akkor érezzük azt, hogy Jézuson milyen hihetetlen nyomás van. Milyen óriási nyomás van rajta. Ő tudja, hogy az ő küldetése valami egészen más, mint amit a tömegek várnak. Ő nagyon jól tudja, hogy a halállal néz szembe hamarosan, napokon belül. És ebben a helyzetben kell megállnia. És amikor valaki ilyen helyzetben van, akkor érezzük, hogy mennyire alattomos a kísértő, hízelkedő és simulékony közelítése. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Mert kinek nincs szüksége ilyen szavakra akkor, amikor óriási nyomás van rajta. Különösen alattomos és veszélyes ez a támadás, azáltal, hogy minden egyes szava igaz. Igaz, hogy Jézus nem tart senkitől, és nem embereknek akar megfelelni? Igaz. Igaz, hogy Jézus az igazsághoz ragaszkodva tanítja az Isten útját? Igaz. Annál veszélyesebb és annál álmakabb ez a támadás, ami Jézus ellen zajlik. Ez a behizelkedő beszéd persze, ez a lélektani oldal, ez csak arra való, hogy elaltassa az éberséget, és az áldozat gyanútlanul besétáljon a csapdába, ami tulajdonképpen politikai, meg teológiai is, ami így hangzik, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad? Fizessük, vagy ne fizessük? Ez halálos méreg. Az adófizetés, amiről itt szó van, ez úgynevezett fejadó, amit minden zsidónak fizetni kellett a római megszálló hatalom részére kétszeresen is fájdalmas a korabeli embereknek. Egyrészt arra emlékezteti őket, hogy elveszítették a függetlenségüket, a nemzeti szabadságukat és önrendelkezésüket, és Judea egy római provincia, egy tartomány lett. Annyira érzékeny ez a kérdés, hogy amikor ez bekövetkezett, 25 évvel mondjuk így körülbelül Jézus előtt, Krisztus után 6-ban, amikor bevezették ezt az adót, amiről szólna a rómaiak, akkor azonnal egy lázadás tört ki a rómaiak ellen. Ezt a lázadást természetesen könyörtelenül vérbe folytották, de a nemzeti érzelmek azóta is ott vannak az emberekben, és összekapcsolódtak azzal, hogy ezt a gyűlölt adót nem kellene fizetni. Másrészt azonban nem csak arról van szó, hogy ez arra emlékezteti őket, hogy elnyomottak, hogy nem szabadok, hanem a hívő vallásos zsidóság báványimádást is látott az adófizetésben. Mert erre a pénzérmére nem pusztán a császár arcképe volt vésve, Tiberius, római császár arcképe, ami persze már önmagában a zsidó ember számára a ne csinálj magadnak faragott képet parancsolat megsértésének számított, de volt rajta egy felirat is, ami így hangzott. Tiberius Cézár Augustus, az isteni Augustus fia. Cézár az úr, a Cézár Isten, a Cézár isteni. És a zsidó ember számára az, hogy egy földi teremtményi ember isteni joggal jogot formál magára, az a legtökéletesebb báványimádás. Szabad-e fizetni adót, vagy nem szabad fizetni az adót? A zsidó ember számára elképzelhetetlennek tűnik Istent úgy imádni és tisztelni, hogy közben ezt a gyűlölt adónemet rajta a báványimádásnak a bélyegével használjon és fizesse. És ezért életveszélyes a csapda. Miért? Mert erre a kérdésre csak rosszul lehet válaszolni. Ha Jézus azt mondja, szabad fizetni az adót, mi történik? Az egész tömeg, aki rátekint, mint messiásra, kiábrándul belőle. Hát milyen messiás az olyan, aki lepaktál a rómaiakkal, és azt mondja ezek után, hogy fizessétek nyugodtan ezt az adót. Márpedig, ha az egész tömeg elfordult tőle, onnantól nem nehéz Jézust eltenni lábalól. Vagy lehet, hogy már el se kell tenni lábalól, akkor már mindegy, akkor már nem számít, akkor már bukott vezető. Ha pedig azt mondja, hogy engedve a tömeg akaratának és elképzelésének, hogy ne fizessetek adót, akkor abban a pillanatban ott van a kezükben a bizonyíték, amelyel a rómaiakhoz mennek, lázadó és vége. Akkor meg azért fogják elítélni pillanatokon belül, mert fellázítja a tömeget, hogy ne fizessenek adót. Tökéletes csapda. Mit tesz Jézus? Az első, hogy átlátja, akármennyire is igazat mondanak, szó szerint igazat mondanak róla, mégis átlátja a képmutató és alattomos hízelkedés mögött meglévő ellenséges szándékot. Nem ül fel ennek a sima beszédnek. Azt mondja, mit kísértetek engem? Mit akartok engem próbára tenni? Tényleg nem embereknek akar tetszeni. Ha embereknek akarna tetszeni, Jézus nem látná meg. Amikor embereknek akarunk tetszeni, akkor felülünk ezeknek a hízelkedő beszédeknek. A mindennapunkban jelen van ez. A hiúságunkra appellálnak ezek a szavak. Amikor emberekből várjuk az elismerést, a dicsőséget, hogy szeressenek, hogy elváljanak, abban a pillanatban megvezethetőek vagyunk, hogy Jézus felismeri egy ilyen hihetetlenül feszült helyzetben, hogy ez az ellenség hangja, az arról beszél, hogy ő valóban nem az embereknek akar tetszeni, és ő valóban igaz Isten előtt. Na de hogy megy tovább? Kétszeres választ ad a küldöttöknek, az első azt mondja, hát akkor hozzatok egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet. Ez pedig a totális lebukás. Tudnék, ott lapul a zsebükbe az a pénzérme, amely a báványimádásnak a lényege. Miközben a romiak voltak annyira bölcsek, hogy azért feleslegesen ne feszítsék túl a húlt a zsidóknál, volt egy olyan pénzérme a mindennapi használatra, amely nem volt ebben az értelemben báványimádó, bár az adót azt ebben kellett megfizetni. Miért van a zsebükben? Miről beszélünk? használjátok, a zsebetekben van. Értitek? És abban a pillanatban kihúzza a lábuk alól a talajt. A válasz másik része pedig a sokat idézett híres kijelentés. Hát, ha már ott van nálatok, kié ez a kép, és kié ez a felirat? A császári. Adjátok meg a császárnak, ami a császári. És az Istennek, ami az Isten. Érdekesen nem feltenni ezt a kérdést, már kérdést feltehetem, csak meghallgatni, hogy ki mit gondol, hogy mit mondott Jézus? Szabad adót fizetni ezután, vagy nem szabad adót fizetni? Adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené. Mit gondolsz? Mit mond? Szabad adót fizetni a császárnak mindezek után, vagy nem szabad? Mit mond Jézus? Melyik mellett tennéd le a voksot? Én azt gondolom, hogy Jézusnak a válasza tudatosan nem egyértelmű, és tudatosan nem oldja fel ezt a kérdést. Mert Jézus nem tanítást kíván adni ezen a helyen arról, hogy adó, politika, isteni hatalom hogyan kapcsolódnak össze, valami egész más tesz. Mit tesz? Isteni bölcsességgel és eleganciával kisétál a halálos csapdából. Nem tudják megfogni. Nem lehet mondani semmit arra, amit mondott. Egyrészt tehát Jézus kisétál a halálos csapdából, másrészt rámutat arra, hogy az a dilemma, amit az ellenségei felvetettek neki, az hamis. És ez a fontos ma este, és itt fogunk tovább menni ebben a gondolatban. Tudnék, az egész alapvetés, amivel hozzájönnek, mondja, téves, mert nem abban fog eldőlni, hogy valaki hűséges-e Istenhez, vagy nem. Hogy fizet-e adót a császárnak, vagy nem. Nem jól kérdeznek, nem jól gondolkodnak, mert nem ezen múlik, hogy hűségesek Istenhez. Azt mondja, akár fizettek adót, akár nem fizettek adót. Ezzel nincsen lerendezve a fontos kérdés, hogy amivel tartoztok Istennek, adjátok meg Istennek, ami az Isteni. Jézus tehát visszautalja a kérdést. Mindenki maga kell, hogy megbirkózzon azzal, hogy mivel tartozik Istennek, és mivel tartozik a császárnak. Mit jelent ez nekünk ma? Mi a mi csapdánk? Hogyan jelenik ez meg? Jézus tehát rámutatott a korabeli istenkeresésnek a zsákutcájára. Ott vélik megtalálni az Isten iránti hűséget, ahol az nem dőlhet el végérvényesen. Tehát mi történik? Tulajdonképpen az történik, hogy végletesen leegyszerűsítve összekapcsolják az adófizetés kérdését az Isten iránti szeretet és hűség kérdésével. És azt mondják, ha fizetsz adót, nem lehetsz hűséges. Ha nem fizetsz adót a császárnak, akkor vagy hűséges Istenhez. Ezért teszik fel a kérdést, szabad-e? Jézus pedig ezt a két dolgot megkülönbözteti egymástól. Adjátok meg a császárnak, ami a császári. Adjátok meg Istennek, ami az Istené. A kettő nem azonos. Mindjárt látni fogjuk, hogy hogy lesz ebből csapda. A modern ember, a mai ember egészen máshogy olvassa és hallja ezt a mondatot. Adjátok meg a császárnak, ami a császári. Istennek, ami Istené. Hogy olvassa, hogy hallja a modern ember? Hát Jézus elválasztja ezt a kettőt egymástól. Elválasztja azt, amivel a császárnak tartozunk, a világnak tartozunk, attól, amivel Istennek tartozunk. A modern ember igazolva láthatja magát Jézus szavaiban, mert két külön világnak tartja a császárvilágát és Isten világát. Mi a császárvilága? A császárvilága az állam, az adó, a vállalkozás, az oktatás, az egészségügy, a törvényhozás, a politika, a pénz, a karrier, a hatalom, a realitások világa. Az Isten világa meg a benső, a személyes, a lelki, a szívbeli, a vallásos, a spirituális. Ez meg az ideák világa. A modern ember ugye így működik. És ezt megtalálja ebben. Hát nem, Jézus is szétválasztja ezt a kettőt. Mi köze a kettőnek egymáshoz? És itt érkezünk meg a csapdába, mert a kereszténység csapdája ma, hogy e kettő rossz olvasat között nem találja a harmadikat. Egyszer jelenik meg. Mit jelent ez? Még egyszer. Az egyik tábor azonosítja egy-egy ügy képviseletét az Isten iránti hűséggel és szeretettel. A másik tábor pedig teljesen elválasztja Istent ezektől az ügyektől. Az egyik oldal azt mondja, hogy Csak az lehet igazi keresztény ember, és az feltétlenül igazi keresztény ember ma is, ha valaki megfizeti az adót rendesen. Mert különben azért ezt tanítjuk, hogy az állam, ameddig nem Isten ellen van, az Istennek az eszköze, még akkor is nem tökéletes, és az adófizetés az egy keresztényi kötelesség is. De ezzel nem azt mondjuk, amit az egyik távon mond, hogy ha megfizeted az adót, jó keresztény vagy, ha kiskapukat használsz, Isten tábor. Nem itt mond a másik tábor. A másik tábor azt mondja, mi köze van Istennek az én adomhoz? Miért érdekelni őt ez? Az egyik oldal csak egy bizonyos politikai párt oldalán tudja elképzelni a hiteles keresztényeket. Azt mondja, ha valaki keresztény, biztos, hogy ebben vagy abban a politikai táborban van. Ha nem abban a politikai táborban van, biztos, hogy nem igazi keresztény. A másik oldal mit mond? Mi köze Istennek ahhoz, van-e bármi köze Istennek ahhoz, hogy politikailag én hova szavazok, vagy mit gondolok? Semmi köze hozzá, szétválasztjuk. Az egyik oldalon vannak azok, folytassam, akik szerint, ha valaki külföldre megy dolgozni, akkor hűtlen lett Istenhez, nem? Mert Isten az, aki kijelölte azt, hogy mikor, hova, melyik népbe éltünk, adta nekünk a hazánkat, adta nekünk az országunkat, és bocs, hogyha valaki elmegy csak azért, mert több pénzt akar, hűtlen lett Istenhez. A másik tábor meg azt mondja, miről beszélsz? Istennek bármi köze van ahhoz, hogy én hol akarok boldogulni? A családommal, a munkámmal? Mi köze ehhez Istennek? Istennek csak a bensőnkhöz van köze. Folytathatnám. Az egyik oldalon, ez egy kicsit más, de az egyik oldalon hűséges kereszténynek csak azt tartják, aki nem támogatja a házasság előtti szexet. A másik oldalon azzal érvelnének, hogy Istennek köze van a szexet. Hogy jön ez ide? Mindezekről a dolgokról kell, hogy legyen egyértelmű gondolkodásom. De értitek, hogy miről van szó? Az egyik oldal mindig rosszul teszi fel a kérdést. Szabad-e politikai párttagjának lenni? Szabad-e az adófizetésben kiskapukat keresni? Szabad-e külföldre menni, munkát vállalni? Szabad-e alkoholt fogyasztani, ha valaki Istennek a kedves életet akar élni? A másik oldal meg soha nem teszi fel ezt a kérdést, mert azt mondja, hogy hát Istennek el semmi köze. Az egyik rosszul kérdez, a másik nem kérdez. Az egyik bezárja egy-egy ügybe Istent, mert azt mondja, hogy ha ebbe az ügybe így gondolkodsz, akkor hűséges vagy, ha nem, nem. A másik meg kizárja mindenféle ügyből Istent, mert Istennek semmi köze ehhez. Végeredményben mindkét oldal az egyetlen igaz és fontos és evangéliumi kérdést kerüli el, ami így hangzik. Adjátok meg Istennek, ami az Isten. Mivel tartozunk Istennek? Mindkettő elmegy az egyetlen fontos kérdés mellett. Mivel tartozom Istennek? És aztán ennek a fényében mivel tartozom császárnak? Jézus nem engedi, hogy a kettőt azonosítsuk, és azt sem engedi, hogy a kettőt szétválasztjuk. Ő megkülönbözteti a kettőt. Mi lesz a kiút a csapdából? Mit jelent ez, amit Jézus mond? Mi ez a kérdés, hogy mivel is tartozunk Istennek? Mire hív Jézus, ha arra hív, hogy a legfontosabb kérdés, hogy adjuk meg Istennek, ami az Isteni. Mi az övé? Tudjátok is a választ, de menjünk rajta végig, és lépjünk vissza egy lépést ennek a bibliai szakasznak az alapján. Ugye Jézus fogja az adópénzt, felmutatja nekik az ő zsebükből jöttet. Felmutatja nekik, és azt mondja, hogy ki ez a kép, és ki ez a felirat. A császár. Adjatok a császárnak, ami a császár. Mert ugye, akinek a képe és akinek a felirata rajta van, ez ahhoz tartozik. Ha ennél a gondolatnál maradunk, akkor igaz az, nem, hogy minden és mindenki azé, akinek vagy aminek a képe, a pecsétje, vagy a felirata rajta van. Ha valamit ne pecsételnek, az hiteles, az valakihez tartozik. Kinek tartozunk magunkkal? És a bibliai válasz nyilvánvaló, hogy hát azért vagyunk, annak tartozunk, akinek a képét magunkban hordozunk. És a bibliai gondolkodás szerint persze Minden ember, aki itt van most is közöttünk, minden ember teremtésétől fogva Istené, mert mindannyian Isten képét hordozunk. Rajtunk van az ő kép. A Biblia szerint az ember ember volt abban van, hogy Isten képét hordozunk, hogy Isten képére formáltatunk. Mivel tartozunk hát neki? Ha egy képpel szeretnék élni, akkor azzal, hogy mindig ő rám nézünk. Isten képesség azt jelenti, hogy közösségben vagyunk vele, hogy ránézünk. Azt is jelenti, hogy ha ő ránézünk, halljátok meg Istennek, ennyi az Istené, akkor valamit az ő lényéből visszatükrözünk. Most mondjuk így képszerűen, valamit az arcunk, persze nem csak az arcunk a lényé, de valamit az arcunk visszatükröz abból az Istenből, aki az ő képére teremtett minket. Bibliai kifejezéssel Isten dicsőségét sugározik ki. Adjátok meg Istennek, amivel Isten. És mi tudjuk jól, hogy na ez az, amit nem tudunk. Meg ez az, amit nem is nagyon akarunk. Mindig Istenre nézve járni. Mindig újra és újra megharcolnunk azt, ami nehéz, hogy vele élő közösségben és kapcsolatban legyünk. Mindig újra és újra őt keresni, és ránézve feltenni a kérdéseket az életünkbe, hogy mivel tartozom a másik embernek, mivel tartozom a munkahelyemen, mivel tartozom a különböző elvárások között. Nem egyszerűbb Isten bezárni egy ügybe. Ha ezt így csinálod, jó vagy, ha nem így csinálod, nem vagy jó. Nem egyszerűbb Isten kizárni az életünkből. Na ehhez meg nincs között, ebben ne szólj vele. Sokkal egyszerűbb mindkettő, mint mindig ő rám nézve lenni. És igen, ezért elmondhatjuk, nem ragyogunk, nem sugározzuk vissza sokszor a dicsőségét. Kérdői kifejezéssel, dicsőségünk hiával vagyunk. És tudjátok, Jézus meg egészen más, azt már láttuk ebből a történetből. Jézus egészen más. Jézus ragaszkodik az Isten igazságához. Mondjuk, hogy Jézus mindig az Atyára nézve él. Jézus nem az emberek tetszését keresi, nem az emberek dicsőségét keresi. Ő neki nem az számít, hogy ki mit gondol róla, hanem hogy az Atya mit gondol róla. Tökéletesen elég neki, hogy az Atya dicsőségét keresi. És tudjátok miért? Mert Jézus az Atya, az Isten tökéletes képe. És amikor te meg én beletekintünk Isten tökéletes képébe, Jézusba. Amikor te meg én látjuk Jézus emberi arcán a tisztaságot, az igazságot ragyogni. Tudjátok, mi történik? Mint egy tükörben meglátjuk a saját eltörzőt. Gondoljatok arra, amikor láttok magatok körül egy olyan embert, aki igazán boldog, ha nem csak idősebb lennének itt, akkor azt mondanám, hogy aki nagyon szerelmes, aki ragyog valamitől. És amikor ránézünk egy ilyen ragyogó emberre, akkor két dolog, aki nagyon más, akkor általában két dolgot hozhat ki belőlünk. Az egyik egy vonzás. De jó, de szép. Mennyire szeretnék olyanok lenni. A másik meg a tacitás, az irigység, a harag, a gyűlölet. Túl tiszta, túl igaz. És miért gyűlölünk? Nem. Tudjátok, miért kell Jézusnak meghalnia? Mi a főpapoknak, az írástudóknak, az egész vallásos vezetőségnek a baja vele? Hogy igaz, hogy tiszta, hogy Isten. És amikor ránéznek, tudjátok, mit látnak az arcában? A saját torz elveszett voltukat. És ezért Jézusnak meg kell halni, és gyere velem tovább ebben a gondolatban. Mit tesznek vele? Mit tesznek vele mindjárt? Bemocskolják? Kigunyolják? Szó szerint összetörik az arcát? A lényét, az isteni képét? Köbdösik? Véresre verik? Tövis koszorút nyomnak rá? Miért? Tudjátok miért? Mert olyanná teszik Jézust, Isten tökéletes képét ki, amilyen a mi lelkünk belül. Nagy hanggal gyalázza Isten, nagy hanggal gyalázza Jézus követői, újra és újra megben van. Nem sokszor a saját szennyét önti rá a legyen olyan, sőt, még gyanázatosabb, mint mi, és akkor majd rá tudunk nézni, akkor nem kell félni tőle, akkor nem jelent kihívást a lénye, sőt, akkor van miért elfordítani a fejünket tőle. És mégis tudjátok, a nagy csoda az, hogy ez a megváltás történet, ez a megújulás történet, ez a helyreállás történet. Mert hogy egyszer csak megtörténik egy olyan titok, hogy mégiscsak őt kell nézni, lelkiadni, ez az összetört képű Jézust. És akkor egyszer csak új módon látod meg magadat. Meglátod saját összetörtségedet az ő összetörtségében, saját istenséged az ő Istentől elhagyott voltában, saját ítéletedet, az ő ítéletesség. És ami eddig taszított, hogy eddig közönös volt, az egy ponton el kell vonzani, ami eddig utána volt, az egyszer csak drága. Látod ezt az összetört Jézust, látod Isten képét rajta, amit mi macskoltunk össze, és mi törtünk össze. Látod, nézed, és már gyönyörködsz benne, nem azért gyönyörködünk benne, mert mi tettük benne, már mi tettük benne. Azt, hogy gyönyörködünk benne, mert Isten értem a kapatot. Egyszer csak mélyebben látjuk meg, amit mi elkövettünk Istenben, egy mélyebb szinten. Istennek irántunk volna végtelen szeretet. És ahogy elkezded így látni Jézust, elkezded így szemlélni Jézust, elkezded így gondolkodni róla, elkezded így felidézni magad előtt, amikor imádkozol, elkezded így beszélni hozzá, tudod mi történik? Elkezd helyreállni bennünk és rajtunk Istennek a képet. Elkezdünk belülről átformálódni, és elkezd rajtunk egyre inkább Isten dicsőséget felülni. Amit Pál apostol mond, amit olvastunk a lekcióban, a nagy titok kibontakozik, így mondja, mi pedig, miközben szedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, Jézus dicsőségét, mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk el az Úr lelkében. Dicsőség volt. És így szabadulunk ki a csapában. Mert ha ez a nagy csoda megtörténik, akkor tudod, hogy többet már semmi nincs az életedben, amihez neki nem lenne köze. Ha ez megtörténik, akkor tudod, hogy többet már semmi nincs, amiből kizárhatod. Akkor élek, hova szavazok, mit kezdek a pénzemmel, hogy akkor kezdek fel, bármi, semmi nincs, amihez neki nincs köze. De tudsz egy másik dolgot is. Hogy ő mindig sokkal, hogy sokkal, hogy sokkal hatalmasabb, mint hogy te másokat megítél annak a amiben bezárt. Nem került már se bezárnod ügyekbe, sem kizárnod. És amit feltörtem, mivel tartozom neked? Mivel tartozom? Befejezés után így léphetsz ki a csapdából, adjuk meg Istennek, és akkor megtaláltuk azt is, a császár, ami a császár. Hálásak vagyunk Istennek az úrvacsorai közösségért, ezzel éltek a tanítványok, Jézus tanítványai, az egyházatyák, reformátorok, az egész világon keresztjének milliói ma is. Örülünk, hogy ugyanabban részesedhettünk, amiben Istennek sok-sok gyermeke szerte a világon imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt a gazdagságot, amit Jézusban újra megpecsételtél, ránk adtál, hogy őt felöltözhettük és felöltözhetjük nap mint nap, hogy megújul rajtunk az ő arca, az ő képe, az új ember, újra és újra. És imádkozunk azért, hogy hadd járjunk ebben a világosságban, ebben a ragyogásban, hogy a te dicsőségedet sugározzuk vissza, és ne emberek tetszését keressük, hanem igazságodat és szeretetedet. Hozzuk eléd, Urunk, a várost, ezt a várost minden gazdagságával, szépségével, minden nyomorúságával és összetörtségével. Hozzuk eléd a legelesettebbeket, ma este különösen is a hajléktalanokat, a közöttük szolgálókat, a megkötözötteket, a szenvedélybetegeket, akiknek elégséges a te hatalmad és szabadításod, és akik sokszor oly nyitottak arra. És hozzuk elébe a hatalmasokat, a nagyokat, a befolyásosokat, a gazdagokat, akiknek ugyanúgy szüksége van ugyanarra a kegyelemre, és akik sokszor oly zártak te előtted. Bármere járunk, hadd lássuk, ahogy te munkálkodsz ebben a városban. Hadd legyünk a tanúi annak, ahogy te munkálkodsz az életünkben. És hadd legyünk, mint a te néped és a te közösséged, reménységednek hordozói. Köszönjük, hogy így küldesz most el bennünket arra a hétre, ami előttünk áll. Munkában, családban, iskolában, minden feladatunkban. Az Úr Jézus Krisztus nevében a te kezedbe tesszük át az életünket, ezt az estét és az éjszakánkat. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mert mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké.